Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Lajos Mize közelében portáltáblát helyeznek ki az új csomópont közelében. A 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Mérséklődik a hőség. Délutántól több helyen előfordulhat zápor, zivatar. Holnap reggel északnyugaton eső is lehet. Az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős lesz az ég. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 17 és 25 fok között alakul. Holnap napközben 30-35 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újra töltve című magazin műsor 15. részének rövidített változatát hallják. A következő percekben egy különleges témával foglalkozunk. Egy olyan kézilabda mérkőzéssel, amely egy gólos különbséget hozott, ám ez az egy találat nem a szokványos körülmények között született. Tartsanak velünk! január 26-a és február 5-e között Dánia adott otthont a 9. férfi kézilabda világbajnokságnak. A magyar válogatott Franciaországgal, az NDK-val és Romániával került egy csoportba, az utolsó mérkőzését január 29-én Herningben játszotta a román együttessel. Magyarország és Románia akkor hivatalosan baráti szocialista országnak számított. Mindkettő a Varsói Szerződéshez és a KGST-hez tartozott, vezetőik pedig nyilvánosan a két nép együttműködését hangsúlyozták. A felszín alatt azonban egyre feszültebbé vált a viszony. A legérzékenyebb kérdés az erdélyi magyarság helyzete volt, emiatt a két ország kapcsolata 1977 végére és 1978 elejére ismét mélypontra jutott. Így ebben a légkörben egy magyar-román mérkőzés jóval többet jelentett egyszerű sporteseménynél. A történelmi sérelmek, Erdély kérdése és a két rendszer közötti bizalmatlanság akkor is ott feszült egy-egy összecsapás mögött, ha hivatalos sajtó erről csak óvatosan beszélhetett. A két válogatott ebben a hangulatban találkozott a herningi csoportmeccsen, amelynek utolsó másodpercére a játékosok, a játékvezetők, az időmérők is másképpen emlékeztek. A teljes bizonyosságot pedig azóta sem ismerjük. A négyszeres VB aranyérmes román válogatott címvédőként érkezett az 1978-as dániai tornára, de a miénk csoportjában szereplő NDK is az erős csapatok közé tartozott. A Nésport ennek megfelelően visszafogottan vezette fel a VB-t. Az idézett részletet Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
A magyar válogatott igen erős csoportban küzd a továbbjutásért. Az ellenfelek között találjuk azt a két együttest, amely az 1970-es és az 1974-es VB-n a döntőt vívta, nevezetesen Romániát és az NDK-t. A magyar csapat csak akkor bízhat a továbbjutásban, ha a csoportjában legalább két győzelmet arat, bár még ebben az esetben is lehet harmadik. Illúziók nélkül reálisan ítélve az esélyeket, ismerve a felkészülés nehézségeit, válogatottunk a csoport harmadik helyére esélyes.
Bartalos Béla, a válogatott első számú kapus emlékei szerint nyugodtan, magabiztosan várta a világbajnokság rajtját, meg is indokolta, hogy miért.
Szerintem itt a játékosoknak, meg nekem is az volt az elképzelésünk, hogy a négy közé fogunk jutni. Előtte egy éven keresztül mindenkivel játszottunk, mindenkit simán meg tudtunk verni, és úgy éreztük, hogy egy jó eredményt tudunk elérni. Az első reakcióm az volt, én a németektől soha nem féltem, mert ők féltek tőlem. A romárok azok egy fekete ló volt, de őket is megvertük előtte edzőmérkőzésen, úgyhogy összességében nem volt olyan nagy problémánk a csoporttal, annak ellenére, hogy tényleg nehéz volt.
A magyar válogatott az óvatos várakozást jóval felülmúlva hibátlan mérleggel érkezett el a csoportkör utolsó fordulójáig. Faludi Mihály szövetségkaptány együttes előbb 33-22-re legyőzte Franciaországot, majd egy jóval szorosabb, kemény védekezésre épülő mérkőzésen 12-10-re felülmúlta az NDK-t is. Ez utóbbi találkozót követően Faludi Mihály elégedetten nyilatkozott a Népsportnak. A felolvasó Tóth Béla.
Azt a csapatot sikerült legyőznünk, ráadásul a világbajnokságon, amely az utóbbi időben a legtöbb sikert aratta.
Válogatottunk Balát lövőjétől, Kovács Pétertől, azt kérdeztük, mi volt az NDK elleni siker kulcsa?
Védekezésben a kapus teljesítmény, mert Baltovas Béla zseniálisan védett. Igen, tehát mind a két csapat számára ez létfontosságú mérkőzés volt, de még egyszer mondom, hogy akkor a négyes csapatban még csak két csapat jutott tovább. Ugye, és akkor is vitte magával a másik csapat ellen elért eredményt. Mi a NDK-val jutottunk volna tovább, akkor két ponttal mentünk volna középdöntőbe, és ha ott még egy meccset nyerünk, akkor már biztos, hogy éremmel játszunk. És hát ugye ez lett volna akkoriban a magyar kézilabdázás legnagyobb sikere, tehát történelmi esemény előtt álltunk. De egyrészt az NDK-t legyőzni, az mindig nagyon nagy szó volt, másrészt pedig egy világbajnokságon legyőzni az NDK-t, az még nagyobb szó.
A 12-10-es végeredmény egyértelműen kiemelkedő kapus teljesítményre utal. Bartolos Béla szerint ebben szerepet játszott az is, hogy az NDK játékosai tartottak tőle.
Nem tudom, hogy miért, de a keletnémetek, amikor megláttak, szinte háttal álltak a kapunak, tehát könnyű dolgom volt. Volt egy-két olyan mérkőzésem, amikor kifejezetten jó teljesítményt gyújtottam ellenük, meg elég sablonosan lőttek, ami nekem kedvezett, és emiatt szerintem tartottak is tőlem, mert jó teljesítményt szoktam ellenük nyújtani. Mint az eredmény is mutatja, megvertük őket, annak ellenére, hogy az a keletnémet csapat egy nagyon jó csapat volt. Az egy kifejezetten komoly eredmény volt részünkről.
Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A két találkozó után 4 ponttal álló magyar válogatott kedvező helyzetből várhatta a csoportkör utolsó összecsapását. Ezzel szemben a román csapat útja jóval rögösebb volt. A négyszeres világbajnok rögtön az első mérkőzésén 18-16-os vereséget szenvedett az NDK-tól, így már a torna elején nehéz helyzetbe került. A második fordulóban ugyan 36-17-re kiütötte Franciaországot, de ezzel csak életben tartotta továbbjutási reményeit. Két mérkőzés után Romániának 2 pontja volt, így nagyomás alatt várta a miénk elleni herningi összecsapást. A magyar együttes már egy döntetlennel is biztos továbbjutó lehetett volna, Romániának viszont ehhez mindenképpen nyernie kellett. Arról nem is beszélve, hogy a miénk az NDK-val szembeni sikerüket magukkal vitték volna a következő csoportkörbe, így nem csak a címvédő kiejtésére, hanem egy kiemelkedő világbajnoki szereplése is kiváló esély mutatkozott. Kovács Péter magazinunknak felidézte, milyen hangulatban várta a magyar válogatott a sorsdöntő összecsapást.
Ilyenkor nagyon nehéz ez, tehát ilyen sorozatban 2 nap alatt 2 ilyen mérkős lejátszani, természetesen meg akartuk nyerni a meccset, de hát ismertük a románokat, hogy borzasztó erős csapatuk van, és volt igaz, hogy őket is sikerült előtte megvernünk, de ez sokszor nem sikerült egyébként a magyar válogatottnak, de bennünk volt még az NDK mérkőzés, hát hogy mondjam, tehát az ember nem is igazából fizikai fáradt egy ilyen mérkőzés, hanem idegileg. Tehát én például borzasztóan alva voltam egy meccs után, annyira fel voltam spanulva, és hát emlékszem, hogy szinte addig aludtam az éjjel. De gondolom a társaim is hasonló helyzetben voltak. Tehát a románok előnyük volt, annyiban, hogy ők ugye a franciákkal játszottak, és mit tudom, 10 valány góllal verték őket. De hát akkor ilyen volt a VB menetben, de azt hiszem, hogy ezt kellett megnyernünk. Kellett volna, bocsánat.
Az elmúlt évtizedekben erről kevés szó esett, de a románok elleni találkozóra való hangolást olyasmi zavarta meg, amire a magyar csapat, elsősorban a kapus Bartolos Béla nem volt felkészülve.
Ennek örülök, hogy 50 év után végre eljutunk arra szintre, hogy tudjuk, hogy ott mi történt, mert akármikor én valakivel találkozok, mindig azt hozza fel nekem a pályafutásom negatív pontjára, hogy én kaptam egy időntóli gólt, és azzal kiestünk. Tehát, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mi játszottunk a németekkel, este 11 órakor lett vége a meccsünknek, dopingra vittek el, éjjel 2-kor sikerült nekem a dopingot teljesítenem, 2 órára voltunk a helyszínről, míg hazaértünk, az reggel 4 óra volt, és 11 órakor volt a román mérkőzés, tehát egy kapus reggel 4-től 11 óráig lehetetlen, hogy kipihenje magát fizikailag, szellemileg, fizikai még hagyján, de szellemileg nem. Tehát magyarul én a románok elleni mérkőzésen életemben akkor léptem egyedül rosszul, mert szinte nem is láttam a labdát. Olyan fáradt voltam, tehát ez volt az előzménye. Tulajdonképpen erről még eddig nem volt szó, hogyha nem ez lett volna, ha egy napot pihenünk, akkor a románokat ugyanúgy megverjük 6-8-10 góllal, de ebben biztos vagyok.
A magyar-román összecsapás első fél idejében végig szorosan alakult az eredmény, egyik fél sem tudott nagyobb előnyre szert tenni. Csapatunk bátran, jól játszva 10-9-es vezetés szerzett a szünetre, s a látottak alapján a továbbításhoz szükséges döntetlen teljesen reálisnak tűnt, sőt, a győzelemre is megvolt az esély. A fordulás után azonban néhány perc alatt összeomlott minden. A 10-9-es magyar előnyből gyorsan 16-10-es román vezetés lett. Aztán jött az újabb fordulat, a később a torna társgólkirályi címét megszerző Kovács Péter vezetésével a miénk 21-20-ra feljöttek. És ekkor már csak 3 perc volt hátra a mérkőzésből. Most idézzük fel az utolsó percek eseményeit. A narrátor Szilágyi Dóra.
58. perc. Kocsis Pál betör a román védelem mögé és gólt szerez. De hiába. A két szovjet játékvezető nem adja meg, mert szerintük Kocsis lövés közben a hatoson belül érintette a talajt. A magyarok hevesen tiltakoznak, Faludi Mihály pedig elveszíti az önuralmát. A kapitány egy széket a nézőtér irányába rúg.
A Nézsportot a helyszínről tudósító Kő András így írt az esetről. A felolvasó Tóth Béla.
A mérkőzés után a sajtószobában alkalmam volt még egyszer megnézni ezt a gólt, és nyugodt szívvel állíthatom, hogy Kocsis nem lépett be a hatos vonalon belülre.
Térjünk vissza a találkozó hajrájában történtekre. A képzeletbeli idővonalat Szegő Tibor és Szilágyi Dóra felolvasásában hallják.
59. perc. A magyar válogatott újabb lehetőséghez jut, miután a játékvezetők 7 méterest ítélnek. Molnár Gyula áll oda a büntetőhöz, és nem hibáz. 21-21. A magyar válogatott továbbjutásra áll.
59 perc 30 másodperc. A románok utolsó támadása közben Szilágyi Istvánt kiállítják.
Erről a játékvezetői döntésről, annak jogosságáról az érintettnek, azaz a kiállított Szilágyi Istvánnak megvan a véleménye.
Véleményes volt a kiállításom is, mert ez egy normális ütközés volt, tehát kemény ilyen ütközés, de nem is, tehát sok előfordult a mérkőzésen, tehát fél perc végelőtt azért általában lerántásé vagy ütésé szoktak két percet adni, egy ilyen keményebb ütközésé nem szoktak fél perc végelőtt kiállítani, de amint mondtam, a mérkőzés közben is lehetett érezni azért, hogy ez a román sportdiplomácia azért működött a játékvezetők szempontjából is. Úgyhogy, de ennek ellenére olyan jók voltunk, hogy nem érdekelt semmi, megmondta, bebizonyítjuk, meg tudjuk verni tehát gyakorlatilag világbajnoki döntősöket a csoportban, és meg is vertük az NDK-t, és a románok ellen is szerintem nekünk állt a mérkőzés, és az biztos, hogy nem azt mondom, hogy a játékvezetők miatt egyértelműen, de hogy azért odahajlott inkább a játékvezetőknek a keze is az egyértelmű.
Ezek után folytassuk a találkozó utolsó percének krónikáját. Először Szegő Tibor idézi fel a történéseket, míg az utolsó másodpercek izgalmait Tóth Béla narrálásában hallják.
A kiállítás miatt a magyar válogatott emberhátrányban védekezik, de sikerül a labdát sarokdobásra menteni. A csarnok órája szerint már csak 3 másodperc van hátra.
59 perc, 57 másodperc. A románok elvégzik a sarokdobást. A labda kézről kézre jár, egy passz, még egy, majd újabb átadások következnek. Végül a labdát ötödikként megkapó Kornél Duráu kapura lő, a labda Bartolos Béla mellett a hálóba kerül. A román játékosok ünnepelnek, számukra a gól győzelmet és továbbjutást jelent.
Hallgassuk meg, hogy a kapuban nézve, azaz Bartolos Béla szemszögéből hogyan zajlottak ezek a másodpercek.
Tulajdonképpen üvöltöttünk végig, hogy figyeljenek oda, lépjenek ki az emberekre, de pont erre játszották. Hát mi ott voltunk a védekezésben, hiába voltunk csak öten, mindenki tolódott a labda fele, mert balszéről indították a játékot. Balszéről, és az ötödik passz után ugrott fel a játékos lőni. Tehát volt egy rátörés passz, utána rátörés passz, rátörés passz, rátörés passz. Ez volt az úgynevezett plusz 6 másodperces idő, amikor a szélső beugrott és beejtette a labdát. Nagyon nagy szöge volt, mivel csak öten voltunk a pályán, tehát elvileg, hogyha bármilyen formában vagyok, mert nem hiszem, hogy azon múlott, hogy azt nem tudtam megfogni. Inkább a mérkőzés folyamán voltak olyan labdák, amiket réde nem kellett volna, de a végén akkor a szögbe tudott beugrani, hogy egyszerűen védhetetlen volt. Lett volna még akkor is, hogyha én koncentrált vagyok, és oda tudok 100%-osan figyelni.
Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A kiállított Szilágyi István az oldalvonal mellett a zsűri asztal közelében volt ezekben a pillanatokban, így testközelből láthatta a történteket. Kíváncsiak voltunk arra, ő hogyan emlékszik a sorsdöntő pillanatokra.
Gyakorlatilag már meg is volt a meccs, 4 másodperc volt hátra, döntetlen állásnál szöglet, ez jutott a Románia, és végighúzták a labdát. Én pont ki voltam állítva, ott voltam a cserepadnál, és körülbelül középpen volt a labda. Már akkor majdnem el is vesztették a románok a labdát, amikor jelezte a zsűri asztal, hogy vége a mérkőzésnek. Érdekes módon pont ezzel a mérkőzéssel a nagy kijelző elromlott, és végigmenné a labda, és legalább 4 másodperccel később, vagy 4-5 másodperccel később lőtte be a Durajó jobb szélső a gólt. Mi már ünnepeltünk a padon, mert a padon láttuk, hogy vége van a mérkőzésnek, már ünnepeltünk, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk. Megvertük az NDK-t, románok, gyakorlatilag a világbajnok román csapat kiesik, mi meg 2 ponttal megyünk tovább mert az NDK-val együtt 2+ ponttal jutottunk volna tovább, biztos, hogy bejutottunk volna a legjobb négybe, így kerültünk volna a legjobb 8-ba, és a 2 ponttal biztos, hogy bejutottunk volna szerintem a legjobb 4-be.
Kövessük tovább a már a rendes játékidő lejárta után zajló eseményeket. A narrátor először Szegő Tibor, majd Szilágyi Dóra lesz.
A dán időmérő Jakub Haunstrup jelzi, hogy a mérkőzés már a lövés előtt véget ért. Az időmérő és a jegyzőkönyvvezető álláspontja szerint a román gól időn túl esett, ezért az eredmény 21-21. A kiállítása miatt a zsűriasztal közelében álló Szilágyi István értesül elsőként a döntésről. Örömében homlokon csókolja az időmérőt, majd a társainak is jelzi, a gól érvénytelen, maradt a 21-21. Ezzel Magyarország tovább jut, ezúttal a magyar játékosok ünnepelnek.
Néhány pillanattal később a két szovjet játékvezető a zsűriasztalhoz megy, hogy tisztázzák, időben esette a gól. Ott van velük Erik Eliász, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség svéd ellenőre is. Eliász nem fogadja el a dán időmérő álláspontját. Arra hivatkozik, hogy a zsűriasztalon használt hivatalos óra nem ugyanazt mutatta, mint a csarnokban látható eredményjelző, és szerinte a labda még játékidőn belül került a kapuba. Jakob Haunstrup, a dán időmérő, viszont ragaszkodik hozzá, hogy az asztali időmérés alapján is lejárt a 60 perc. Ennek ellenére Eliász középre mutatva jelzi, a gól érvényes. A játékvezetők elfogadják az ellenőr álláspontját, és megadják a találatot. Románia-Magyarország 22-21. A románok másodszor is ünnepelni kezdenek.
Adjuk át ismét a szót válogatottunk kiállított játékosának, Szilágyi Istvánnak, aki a zsűriasztal mellől követte az eseményeket.
Románoknak nagyon erős volt abban az időben a sportdiplomáciájuk, a Johnny Kunst volt a IHF román delegáció vezetője, a IHF technikai bizottságnak a vezetője. Ott reklamált egyből a zsűriasztalnál, hogy időn belül volt a gól, és utána megjelent még akkor volt a svéd Erik Eliász volt az IHF elnöke, és az nagyon jó kapcsolatban voltak a románokkal, és egy lenullázott sportág stopper órával lejött oda a zsűriasztalhoz, és jelezte, hogy időn belül esett a gól. Persze aztán reklamáltunk, próbáltunk góvni, mindent megpróbáltunk. Elutasították mindenki, akivel mondtam, a technikai lehetőségekkel az egyértelmű lett volna, hogy az tudta mindenki, románok is tudták, hogy az időn túl esett a gól.
Hallgassuk meg, hogy a mérkőzés utolsó utáni másodperceiben is pályán lévő Kovács Péter szemszögéből nézve mi történt pontosan.
Amikor ők vezették az utolsó támadást, és 3 másodperc a vége előtt szöglet bal oldalra végezték a szöglet dobást, tehát lesáncoltunk egy labdát, valahogy így volt, már nem emlékszem pontosan a szituációra. Tehát balszélről, bal átlövő irányító, jobb átlövő, jobb szélső beugrott, csinált még 2 cselt a levegőbe, majd belőtte a kapuba a labdát. A svéd, ezt a nevet jegyezzük meg, Erik Eliász, mert ez olyan, mint mondjuk ilyen Lasics a magyar történelemben, tehát ő volt az zsűri elnök, és ő nagyon-nagyon jó barátságodában volt a románok zsenéjével, Johnny Kunz Germaneszkővel, aki szintén az IHF végrehajtóbizottságának, vagy edzőbizottságának volt a tagja, tehát kimondottan jó barátok voltak. Egyből oda néztünk, hogy mi történt, először intett, 2 kézzel intett, hogy nem, vége volt a mérkőzésnek, majd a románok oda mentek, és hevesen gesztikulával tiltakoztak ez ellen, még Erik Eliász úr, a svéd úriember, visszavont az előző ítéletét, és megítéltette a gólt. Na most ebből a góllal estünk ki, ugye, amit mondtam, hogy NDK-ban mentünk volna tovább, akkor 2 pontot vittünk volna, ami nagyon nagy előny lett volna, de egyébként, hogy akkor még nem volt videóbíró, semmi nem volt, a magyar tévében digitálisan akkor még az is nagy szó volt, visszajátszották, lemérték, és 9 másodperc telt el azóta, hogy a szögletdobást elvégezték, és a hálomban kötött ki a labda. Tehát egyértelműen csalás áldozatai voltunk, és mondhatom, hogy és még talán szerencsés vagyok, idézőjelben hosszú pályafutásom alatt ez volt a legnagyobb negatív élményem, ami engem ért.
Nem meglepő módon a csapatkapitány Bartalos Béla is hasonlóan idézte fel magazinunknak a kritikus másodperceket.
Oda ment az edzőnk a kispadhoz, oda mentünk mi, én is, mint csapatkapitány, mindegyik játékvezető mondta is, mutatta a táblát, hogy vége van, győztek a magyarok. Erre lejött egy svéd ember, a lelátóról, az meg azt mondta, hogy gól volt. Semmi köze nem volt a mérkőzéshez annak az embernek, és úgy irányította az egész vezetőséget ott. Az volt a különbség, hogy ő a Johnny Kunstnak volt a barátja. És egyértelműen, hát ezen múlott, hogy ki jut tovább.
A magyar küldöttség ezek után óvást nyújtott be, aminek díját érdekes módon nem a Magyar Kézilabda Szövetség képviselője, hanem a Magyar Televízió helyszínről tudósító kommentátora Szőnyi János fizette be a saját napi díjából. Ennek több oka is volt. Egyrészt a szocialista tömbhöz tartozó Románia volt az ellenfél, s egy ilyen óvás nem fért volna bele a táborhoz tartozó országokról kommunikált baráti viszonyba, másrészt, s talán ez még nagyobb súlyjal esett alatba, a két játékvezető szovjet volt, márpedig a szövetség hivatalos óvásának egyik alapja az lehetett volna, hogy a szovjetek hibáztak, aminek valószínűleg nem örültek volna Moszkvában. Sose felejtjük, hogy Madarász István, a Magyar Szövetség akkori főtitkára 1964 óta tagja volt a Nemzetközi Szövetség végrehajtó bizottságának, ezért gyaníthatóan ő sem akart konfrontálódni az IHF-fel. Ez utóbbi felvetést Kovács Péter is megerősítette.
Borzasztóan el voltunk keseredve, és mérgesek voltunk, és fel voltunk háborodva. Most akkor azért azt el kell mondani, hogy volt akkor egy magyar tagja az EHF, vagy az IHF végrehajtó bizottságra, Madarász István, aki az orvosi bizottságot vezette, aki magyar főtitkár volt. Hát tőle azért elvártunk volna valami segítséget, nem kaptunk segítséget, sőt, eljött a szállodánkba, nem találkoztunk vele, csak üzent, hogy ne óvjuk meg a mérkőzést. Először megóvtuk, bocsánatéket, megóvtuk a mérkőzést, másodszor ne óvjunk, mert az IHF tekintélyének ez árt, hogy nem fogadjuk az első döntést. Tehát nem mondom, hogy velünk volt a magyar főtitkár.
Itt felmerül az a dolog is, hogy nyilván akkor teljesen más politikai környezet volt Magyarországon is, és Románia ugyanúgy a keleti blokk országaihoz tartozott. Ha más nemzet ellen történik ez, vagy más játszik a magyarok ellen, akkor lehet, hogy a magyar sportdiplomácia több energiát fektetett volna abba, hogy más döntés szülessen?
Hát lehetséges, hogy az elvtársak egymás között ezeket a dolgokat elsinyították.
Válogatottunk kapusa, Bartalos Béla, az óvás körüli érdekességekre hívta fel a figyelmet.
A mi elnökünk az 200 méterre volt a helyiségtől, ahol mi játszottunk. A Johnny Kunst, a románoknak az elnöke, az meg 1400-ra. És az előbb odaért, mint a miénk. Szőnyi János riporter, ő fizette be az óvási díjat, és ami jellemző erre az egészre, hogy az óvási díjat soha nem adják vissza, ha igen, ha nem a válasz. Nem válasz volt, tehát nem fogadták el az óvásunkat, és a Szőnyi visszakapta az óvási díjat. Tehát magyarul elismerték, hogy ők a húgyunk.
Hónapokkal később az Esti Hírlap 1978. november 14-i számában Elréti Anna azt kérdezte Madarász Istvántól, hogyan kamatozik a magyar kézilabdázásnak a Nemzetközi Szövetségben betöltött funkciója. A választ, különösen a kézilabda VB-n történtek fényében érdemes meghallgatni. Tanulságos, sokat elárul a korabeli gondolkodásmódról. A felolvasó Szegő Tibor.
Szeretnék eloszlatni egy félreértést. A magyar delegátusnak nem az a dolga, hogy bizonyos kérdésekben részrehajlónak bizonyuljon, magyarán szólva, hogy a csapat javára döntsön. Elvégre a sportdiplomata nem dobhat gólt. De sportdiplomatánk helytállásával növekszik a magyar sport iránti tisztelet, tekintély. Nem készültem sportdiplomatának, sportágamnak és hazámnak akarok hasznot hajtani.
Jegyezzük meg, ez esetben nem igazán sikerült. A Nemzetközi Szövetség érintett bizottság az ügyet még a találkozót követően megtárgyalta. Erik Éliász, akinek a beavatkozása eldöntötte a mérkőzést, már hazautazott Svédországba, ezért nem jelent meg a meghallgatáson. A háromtagú ellenőri testület másik svéd tagja Kurt Wadmark Éliász álláspontját támogatta, így a dán időmérő vallomása és a magyar tiltakozás nem változtatott a döntésen. Az óvást 3 órás vitát követően elutasították, érvényben maradt a 22-21-es román győzelem. Az indoklás 5 pontban foglalható össze. A narrátor Szilágyi Dóra.
Első. Az időmérő a 60. perc végén lefújta a mérkőzést. Második. Ezt a bírók nem hallották. Harmadik. Éliász kijelentette, hogy a 22. román gól a lefújás előtt esett. Negyedik. Ezt közölte a játékvezetőkkel, akik megadták a gólt. Ötödik. Az időmérő a lefújással egy időben nem állította meg az órát, csak 3 másodperccel később.
Megállítottad az időt, és a keretasztalra tetted.
A mérkőzés hivatalos eredménye 22-21 maradt, ezzel a címvédő Románia továbbjutott, a következő szakaszban azonban már nem tudta folytatni a tőle korábban megszokott világbajnoki menetelést. A középdöntőben 17-16-ra kikapott Jugoszláviától, 17-17-es döntetlent játszott az NSK-val, majd a helyosztón 25-17-re legyőzte Svédországot. Ezzel a 4 évvel korábbi világbajnok végül a 7. helyen zárt. A magyar válogatott elleni mérkőzés a románoknak gyakorlatilag egy kiemelkedő korszak végét is jelentette egyben, ugyanis a korábbi 4-szeres világbajnok azóta sem tudott VB-aranyat szerezni. A mi számunkra az érdekesebb oldalt illeti, Faludi Mihály csapata vitatott verességgel a legjobb 8-ba jutás helyett az alsóházba került. A miénk a folytatásban Csehszlovákiával 18-18-es döntetlent játszottak, majd Japánt 30-26-ra, Spanyolországot pedig 23-19-re legyőzték, és végül a 9. helyet szerezték meg. A csapat erejét jól mutatja, hogy Kovács Péter 47 góllal a lengyel Erzsik Lempelle holt versenyben a tornagól király lett. Bármint mondja, ha választhatott volna a díj és a csapat jobb eredmények között, nem kérdés, melyik mellett dönt.
Hát gond nélkül elcseréltem volna ezt a díjat természetesen, tehát ugye választani kellett volna, hogy mint akkor nem lett volna kérdés. Ugyanakkor hát azért azt se tagadhatom, hogy azért büszkeséget töltött el, hogy társgól király voltam, de ugyanúgy csalódott voltam az eredménytelenségünk miatt.
A történtek ellenére örömteli, hogy a herningi fájó vereség nem törte meg a magyar férfi kézilabdát. A válogatott két évvel később negyedik lett a moszkvai olimpián, 1986-ban pedig világbajnok ezüstérmet szerzett. Utóbbi eredmény, mint az Kovács Péter szavaiból is kiderül, egyfajta elégtételt, megnyugást jelentett ennek a valóban nagyszerű generációnak.
Én úgy gondoltam, hogy mi vagyunk az elátkozott generáció, és hogy nekünk semmi nem sikerül, hogy mindig egy szalmaszállal kevesebbek vagyunk, hogy elcsúszunk a nagy siker kapujába. És azt hittem, hogy mi már úgy fogjuk abba hagyni a pályafutásunkat, hogy nem lesz semmi kiugró eredmény, és ez egy borzasztó jó érzés volt, és elég tételt nyújtott, azt is kell mondom, hogy legalább egy világbajnoki ezüstérmet szereztünk.
Önök az Újra töltve című magazin műsor 15. részének rövidített változatát hallották. Az elmúlt percekben az 1978-as kézilabda világbajnokság egyik vitatott ítéletét idéztük fel, amely könnyen lehet, hogy történelmi lehetőségtől fosztott.